Hagyja el a bűnös az útját és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Mennyei édesatyánk, jó volt énekelnünk az imént, ezt az dicséretet, és jó volt azt kérni tőled, hogy tárd ki szíved, védj be Istenünk. Olyan nagy dolog az, amikor azt érezzük, hogy valaki kitárja a szívét előttünk, hogy befogad bennünket. Olyan jó érzés, amikor tudhatjuk, hogy bizalommal vannak irántunk. Elfogadnak és szeretnek. És köszönjük, Urunk, hogy ezt mi kérhetjük tőled, de azt is tudjuk, hogy önmagunk miatt erre nem is lenne esélyünk. De azért, mert Jézus Krisztust értünk adtad az ő nevében, esedezhetünk, kérhetünk, fogadj be bennünket. És köszönjük, Urunk, hogy valóban a szívedbe zársz, és a te szereteteddel teljesen körbe akarsz ölelni bennünket. Olyan jó megtapasztalni a gyermeklétet, hogy gyermekeid lehetünk Krisztusban. Imádkozunk hozzád, Urunk, ezzel a bizalommal, ennek a napnak a vége felé közeledve, és elmondjuk neked, hogy sajnos ma is sok olyan dolgot tettünk, ami nem jelent neked örömöt, amit szégyellünk, amit te úgy is tudsz, nincs értelme titkolni. Kérünk, bocsásd meg ezt nekünk. Bocsásd meg, Urunk, hogyha indulatosak vagyunk, ha idegesek vagyunk. Bocsásd meg a türelmetlenségünket. Bocsásd meg a meggondolatlanságainkat. Bocsásd meg, Urunk, a tudatosan és a tudattalanul elkövetett bűneinket, mulasztásainkat, a tisztátalan gondolatainkat. És könyörgünk, Urunk, azért is, hogy ne csak megbocsáss nekünk, hanem a te lelked által úgy munkálkodj bennünk, hogy ezektől mi magunk is vágyjunk minél inkább szabadulni. Így kérünk téged, Urunk, ma is te beszélj a szívünkre. Formáld az életünket, a szívünket, a gondolatainkat úgy, hogy minél inkább rezonáljon a te akaratodra, hogy minél inkább összhangban legyünk veled, és minél jobban érezzük magunkat nálad, és minél több örömöd lehessen bennünk. Így kérünk, hogy áld meg életünket, ígédre figyelésünket Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. fejezetéből, a 8-tól 19-ig terjedő versekből. Az igét hosszára való tekintettel leülve hallgassuk meg. Lisztrában élt egy sánta lábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá: állj a lábaidra egyenesen. Ekkor az talpra ugrott és járt. Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likaóniai nyelven így kiáltottak: az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Barnabás Zeusnak mondták, Pált pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál ruhájukat megszaggatva a sokasság közé futottak, és így kiáltottak: emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon, bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek és termést hozó időket, bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömöt. Így szóltak, és nagy nehezen lebeszélték a sokaságot arról, hogy áldozatot mutasson be nekik. Antiókiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. Kedves testvérek, Pál és Barnabás ekkor még együtt utaznak, hogy hirdessék az evangéliumot. Hallottuk hétfőn, hogy Antiókiában milyen nagy örömmel fogadták Pál igehirdetését a zsinagógában a zsidó emberek. Azzal zárul az ottani létük, hogy azt kérik az istentisztelet után az ott résztvevők, az ott jelenlévők, jöjjenek el egy hét múlva a következő szombaton újra, és megint beszéljenek nekünk erről a kegyelemről, amely megjelent Jézus Krisztusban. Erről mi hallani szeretnénk még, mert ez fontos nekünk. Tisztáztuk, hogy ma sokaknak ez nem lenne buzdítás, hiszen ezzel kezdődött az az istentisztelet, azt mondták az emberek, jöjjetek, Pál és Barnabás, valami buzdítót mondjatok nekünk, valami biztatást. És beszéltünk róla, hogy hát ma leginkább az a biztatás, hogy lesz több pénz, lesz majd gyógyszer, meggyógyulni valami betegségből, meg ehhez hasonló. Ők azonban azt kérték, hogy erről az evangéliumról beszéljetek nekünk, mert ezt a Krisztust hallani akarjuk még. Arról már nem szóltam, de tudjuk jól, hogy a következő szombaton a Jézust gyűlölő zsidók megjelentek, és ezt a szépnek induló alkalmat teljesen elrontották. Mindennel rágalmazták őket, felháborították és felzaklatták a lelküket, úgyhogy végül Páléknak menekülniük kellett a zsinagógából is, a városból is. Pálék így folytatták az útjukat, és eljutottak Lisztrába. Itt is hirdették az örömhírt, és az ige hirdetés közben észrevett Pál apostol egy embert, aki béna volt. Deréktől lefelé a lábai nem mozogtak, születésétől kezdve egy ilyen nyomorúságos állapotban volt. És azt olvassuk róla, hogy azt mondja az igében, Pál látta rajta, hogy van hite meggyógyulni. Hát én úgy gondolom, ez egy nagyon érdekes kifejezés. Látta rajta, hogy van hite meggyógyulni. Hát ezt honnan lehet látni? Honnan lehet ezt felismerni, hogy valakinek van hite meggyógyulni? Egy lelkész kollégám mesélte, hogy egyszer megkérdezte a gyülekezettől, hogy volna-e kedvük részt venni a Szeretet Híd rendezvényben. Ez most lesz majd ebben az esztendőben, május 26-án, amikor is a reformátusok összefognak és valamilyen jót tesznek a város területén. Hozzánk egyébként a Lévai gimnáziumból fognak majd jönni diákok ide a temetőbe. Szóval megkérdezte ez a lelkész kollégám a gyülekezetet, hogy volna-e kedvük részt venni, egy szombat délelőttöt odaáldozni és elmenni valahová, valamit segíteni, egy óvodakerítést lefesteni, vagy kitakarítani egy ilyen sírkertet, vagy bármi hasznos, jó dolgot tenni. És akkor utána azt mondta a lelkész, ne is válaszoljanak, látom az üveges tekinteteket. Nagyon sok minden rá van írva az embernek az arcára. Látható az, amikor valaki úgy hallgatja az igét, mintha vízállás jelentést hallgatna a rádióban, vagy úgy, hogy lelkesedik. És azt mondja, hogy ez nekem szól. Elbírom képzelni, hogy ez a születése óta béna férfi milyen boldogan hallgatta az igét. Itt nincs leírva az ige hirdetés, úgy, mint ahogy azt hétfőn hallottuk, de minden bizonnyal, ahogy arra szintén utaltam, megint csak Jézusról volt szó. Abban az időben az ige hirdetések erről szóltak. Nem fejtegettek teológiai, dogmatikai igazságokat, hanem hirdették, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, aki meghalt, értünk, értetek, de feltámasztotta őt az Isten, és aki hisz ő benne, annak örök élete van. Minden ige hirdetésnek ez volt a lényege. De ez annyira szíven ütötte őket, sokakat, hogy átadták az életüket az Úrnak. Mindez az ige hirdetés minden bizonnyal nagy örömmel töltötte el ezt az embert. És biztosan ez a béna, amiközben hallgatta az ige hirdetést, az jutott az eszébe, ó, de jó lenne, ha itt lenne ez a Jézus. Mert elég lenne csak azt mondania, hogy kérlek, gyógyíts meg, és ő annyit mondana, akarom, hogy meggyógyulj. Mert hát ez így volt. Így történt Jézus életében. És valószínűleg ezt látta Pál apostol ezen az emberen. És ezért odament és meggyógyította őt. Így volt ezzel az a férfi is, aki egykori gyülekezetemben, Bodrog Kisfaludon iszonyatosan masszív alkoholista volt. Olyannyira durván alkoholista volt, hogy a kocsmából úgy kellett kitessékelni éjszaka, de még 2 liter bort vinnie kellett, hogy kocsma nyitásig kibírja. És ez az ember valahogy, valamilyen módon egy kékkeresztes alkalomra odakeveredett. Ott ugyanezt hallotta, hogy Jézus Krisztusnak van hatalma megbocsátani a bűnöket, és vele újat kezdhetsz. És ezt az embert oly mélységesen szíven ütötte ez az üzenet, és egy ének, ott a messze földön, árván, hontalan, halld meg a kiáltást, fiam, fiam. Ezt mindig elmondta a bizonság tételében, hogy érezte, hogy az Isten hozzá szól, hogy végre ő az Isten gyermekévé lehet. És ez a 2 dolog, az ige hirdetés és az ének úgy megragadta őt, hogy onnantól kezdve abban a néhány napban, amit ezzel a csoporttal eltöltött, nem ivott, aztán hazament, és megint napok teltek el, amikor rá döbbent, hogy hát én azóta nem ittam egy kortya alkoholt sem. Egyik pillanatról a másikra szabadította meg az Úr. Egyik pillanatról a másikra. Nem elvonókúrára ment, meg ehhez hasonló, hanem egyik pillanatról a másikra. Eltelt talán 1,5-2 hét is, mire realizálta, hogy én nem ittam, és nem is kívánom. Van-e hitünk meggyógyulni? Van-e hitünk meggyógyulni a bűnbetegségéből? És vágyunk-e rá? Vagy pedig hozzászokunk az igéhez, mint a kábítószeres, vagy mint a magas vérnyomásos a gyógyszeréhez, és egy idő után már nem hat. Meghallgatjuk, úgy van, igaz. Menjünk haza. Milyen jó, hogy az evangélium még mindig olyan hatással van az emberekre, mint erre a beteg férfira. És adja az Úr, hogy ugyanígy tudjunk vágyakozni az Úr kegyelme után, akár sok évtizedet követően is. Aztán látjuk, hogy miután meggyógyul a férfi, a hallgatóság megdöbben, és téves következtetésre jutnak. Arra a következtetésre jutnak, hogy az istenek jöttek el közéjük. Itt van Zeus, meg Hermész. Azért gondoltak rájuk, mert az ő városukban nagy tiszteletnek örventek ezek az istenek, akikről mi is mindnyájan tanultunk az iskolában. És likauniai nyelven elkezdenek kiabálni, örvendezni, csodálkozni a gyógyulás hatására. Ezt a nyelvet úgy tűnik, hogy nem beszélték, Pálék, csak a készülő eseményekből értették meg, hogy hűha, itt nem jó felé mennek a dolgok. Hozzák a bikákat, azokat le akarják itt vágni, áldozó helyet akarnak felállítani, áldozatot akarnak bemutatni nekünk. Ho-ho-ho, álljunk meg! Hát ezek azt hiszik rólunk, hogy mi istenek vagyunk. Mondja Pál, hogy emberek, ti nem értitek, hogy miről beszélek. Hát pontosan ezt mondtam nektek, ezt magyarázom, hogy az élő Isten, az egy igaz Isten ebből akar benneteket megszabadítani. Ezekből a bálványokból, a bálványimádásból, hogy mindenre azt hiszitek, hogy Isten. Ebből akar kimenteni benneteket. És ez az Isten, hogy ő az Isten, most bizonyította meg számotokra ezzel a csodatétellel. Végül sikerül lebeszélni őket, és megértetni, hogy mi a helyzet. Pünkösdre készülve az a legnagyobb üzenete talán ennek a történetnek, hogy az ember a lélek megvilágosító ereje nélkül még Isten dolgait is képes félreérteni. Hiszen hallották az emberek az ige hirdetést, a bizonyságtételt Krisztusról, és mégsem Krisztusnak örülnek. A régi dolgaikba vannak beleragadva, belemerülve, meghallgatják az evangéliumot, még tetszik is nekik, de amikor valami komoly, konkrét dolog következik, akkor előlépnek újra a régi beidegződések. És ez bennünket is önvizsgálatra kell, hogy indítson, hiszen jól ismerünk sok dolgot az igéből, sok mindent tudunk, hogy mit akar az Úr, és mégis nagyon sokszor a régi beidegződések előrébb lépnek. Olyan ez, mint amikor még hittanórákat tartottam az iskolákban, a gyerekeknek elmondtam, hogy bűn puskázni. És akkor a gyerekek olyan furcsán néznek az emberre. És bólogatnak. Meg közben mosolyognak, meg kacsingatnak rám, meg ilyenek. Mit mondanak ezzel? Persze, persze, tudjuk, hogy bűn. Tudjuk. De azért közben kacsintunk egyet, hogy összekacsintunk egymással, hogy az Isten szerint bűn, de hát mindenki így csinálja, nem? Hát mi is puskázunk. Hát nem gondolja a tiszteletes úr, hogy majd emiatt fogunk egyest kapni, vagy emiatt fog megbukni. Természetes, hogy puskázunk. És még rosszabb, amikor ott vannak a szülők is, és a szülők is összekacsintanak az emberrel. Ők is azt mondják, persze, persze, a gyereknek azt kell kommunikálni, hogy bűn. Azért valójában tudjuk mi, hogy így megy az élet. Bűn az adócsalás, de tudjuk, hogy ez így működik. Az egyik lelkész kollégám éppen egy ilyen nagyon durva helyzetbe került, most már több mint egy évtizede, hogy valami nagy beruházás kellett végrehajtani, kaptak rá pénzt, és aztán valaki az egyik presbitert felhomályosította, hogy hogyan lehet itt az áfával játszani. És akkor az elmondta, lelkész kolléga meg azt mondta, hogy nem gondolják, ezt nem fogjuk csinálni. És akkor a presbitérium azt mondta, hogy de hát nekünk jó lenne az a pénz, azt még milyen sok mindenre tudnánk költeni. Először azt gondolta a kolléga, hogy csak viccelnek. Aztán amikor látta, hogy egyre komolyabb, akkor azt mondta, hogy ha ezt maguk komolyan gondolják, én elmegyek innen. Döntsék el, a pénz kell, vagy én. És akkor azt mondta, az volt a felelet, hogy hát, nekünk kellene az a pénz. És még néhány hónapon belül a kolléga elment, elhagyta a gyülekezetet. Hogy vagyunk hát az evangéliummal? Másként hallgatjuk-e, mint ezek az egyébként tisztességes, becsületes lisztrai emberek? Hiszen az ő szíveket is meghatotta a Jézus szenvedéseiről szóló történet, a bűnbocsánatról szóló vígasztaló szó, de mikor már nem csak egy kedves szívet melengető történet volt mindez, hanem megtapasztalható erő, akkor rögtön beléptek a régi megszokások, a régi gondolkodás, és kapaszkodtak a láthatóba, a bálványaikba. Nekünk is sokszor bálvány mondjuk a babona, de hát erről sokat tudunk, aztán sok más dolog megszokás megkötöz. Vannak, akik nem olvasnak Bibliát, mert elég az, amit a templomban hallunk. Vannak férfiak, akik azt mondják, hogy az női dolog, oda nem járunk templomba, az asszonyoknak elég, és így tovább. Miért olyan nehéz a megszokásokból kiszabadulni? Mert a Szentlélek ereje nélkül nem tudjuk feladni ezeket a dolgokat. Nincs bátorságunk, és nincs elég erőnk hozzá. Tudjuk, hogy amit hallunk, az mindig az, nem vitatkozunk vele, és nem csak azért, mert nem élik, hanem mert az eszünkkel tudjuk, hogy ez így van, de változtatni, erre támaszkodni már nem merünk. Pedig csak kérni kell a lélek erejét Krisztustól, hogy áttörje az életünkben mindazt, ami ehhez a földi világhoz ragaszt. És ha nem tesszük, akkor egy idő után ezek a bűnök olyan erős megszokássá válnak, hogy már képes unalmassá válni az ige hirdetés. Ó, mindig erről beszél. Hagyja már, mindenki így él, senki se különb, nem kell ezt a témát előhozni, és így tovább. Éppen úgy, mint a gazdag ifjú. Jézus azt mondja neki, látom, hogy őszinte a vágyakozásod utánam. Látom, hogy te tényleg szeretnél engem követni. De egy dolog közénk áll, a nagy vagyonod. Hogy tényleg követhess engem, el kell adnod. Nem fog menni másképpen. És mit tesz ez a fiatalember? Elmegy. Hogy megy el? Szomorúan. Tudja, hogy nem jó döntést hoz. De a láthatóhoz, a pénzhez, ami eddig neki biztonságot jelentett, a megbecsülést, a hatalmat, azt nem tudja feladni. Sokan így vannak, akik elmennek gyülekezetekből, elmaradnak, vagy vándorolnak egyik helyről a másikra, mert hát itt nem úgy foglalkoznak velem, nem úgy törődnek velem, nem úgy becsülnek meg, és így tovább. Jézus azonban a bűnt sehol sem fogja szeretgetni, egyik gyülekezetben sem. Sajnálta a gazdag ifjút, hiszen örült volna neki, ha követi, de ha neki fontosabb az, ami megkötözi, nem tud rajta segíteni. Végül látjuk, mi történt ebben a konkrét esetben. Jöttek a zsidók, Jézus ellenségei, és ők képesek voltak felhetszelni ezeket az embereket Pálék ellen. Talán fél órája sincs, hogy még isteneknek vélték őket, és áldozatot akartak nekik bemutatni, mikor azt mondták, hogy istenek nem vagyunk, mi is emberek vagyunk, akkor rögtön másképpen hallgatták őket, és hittek a felhetszelő tömegnek, és szó szerint megkövezték Pált. Azt gondolták, hogy hát, ha meg is hal. A lélek nem tette még életté, valósággá szívükben a hallott igét. Pünkösdre készülve nekünk azonban nagyon fontos, hogy mindennapi imádságunk legyen, hogy amit a Szentírásban olvasunk, amit az igehirdetésben hallunk, az életté lehessen. Legyen ez a legfőbb könyörgésünk, hogy azokat a dolgokat, amik megkötöznek engem is, nekem is van, én tudnék sorolni dolgokat, amikről tudom, hogy nem helyes, és küszködök vele, és nagyon sokszor azt mondom, hogy holnaptól ez másképpen lesz. Lehet, hogy nálam vannak itt tökéletesebbek, de én úgy gondolom, a legtöbben így vannak vele, vagy így vagyunk vele. Vannak dolgok, amiről érezzük, hogy ezt az Úr nem tartja jónak. Isten lelkét kell kérnünk. Nagyobb a sátán hatalma, mint a miénk. De Isten az ő lelke által meg tud menteni, ki tud szabadítani. Ezt a szabadulást adja nekünk. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy a te ígéd most is szíven talált. Nem könnyű a te üzeneted, de hát mégiscsak az Úr asztalához készülünk. És nagyon hálásak vagyunk, hogy őszinte vagy velünk, és rámutatsz azokra a dolgokra, amikkel nem is feltétlenül direkt szándékosan akarunk bántani téged vagy másokat, de a végeredmény mégis ugyanaz. Kérünk téged, Urunk, hogy te adj nekünk szabadulást, megerősödést a hitben. Urunk, hogyha a te lelked nem ébreszt bennünk hitet és engedelmességet, a saját erőnk mindig kifogy, mindig elfogy. Mindig fölénk nőnek a problémáink, a kísértéseink, a szokásaink, és elszakadunk tőled. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy így adj megújulást gondolatainkban, szívünkben, lelkünkben. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegeinkért, a szenvedőkért, a kórházban levőkért. Adj nekik, Urunk, gyógyulást, felépülést, megerősödést. És imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, hogy vigasztald is őket. Könyörgünk a kétségek között levőkért. Adj nekik világosságot és útmutatást. És hogyha ezt mégsem akarod nekik jelen pillanatban adni, akkor add nekik a te bizalmadat, a benned való bizalmat, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden a javukra van. Így kérünk téged, Urunk, hogy készíts bennünket az Úr asztalára, szeretetedet hadd tudjuk el is befogadni. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Gondolj gyülekezetedre, amelyet hajdan létrehoztál, örökségedre, a néptörzsre, amelyet megváltottál, a Sion hegyére, amelyen laktál. Amen.